Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Háború és béke kérdésében ez a választás sorsdöntő lesz, mondta a miniszterelnök a MOL Komplexum tiszaújvárosi átadóján. Orbán Viktor mindenkit arra kért, hogy június 9-i választásokon álljanak ki a béke mellett, és segítsenek elzavarni a brüsszeli héjákat. A kormányfő hangsúlyozta, a magyar iparstratégia fontos eleme állami eszközökkel ösztönözni, hogy a magyar cégek lépjenek ki a külföldi piacokra. Erre hamarosan programot is hirdetnek, kiemelte. A magyar iparstratégia jó terv, ebben a MOL-nak fontos szerepe van, és épp úgy, mint a MOL, az iparstratégia ambíciózus, sőt nagyratörő, de két lábbal áll a földön, jelezte. Elég az átgondolatlan és felelőtlen döntésekből, változás kell Budapesten, írta a Fidesz-KDNP főpolgármester jelöltje a közösségi oldalán. Szentkirályi Alexandre bejegyzése szerint a karácsonyék átgondolatlan döntései következtében kialakult budapesti káosz odáig fajult, hogy évtizedek óta működő helyi kisvállalkozók megélhetését is veszélybe sodorta. A bejegyzés alatt közzétett videóval kapcsolatban azt írta, hogy az ott bemutatott fodrásznő, akinek már az édesapja is fodrász volt, és egész életében a belvárosban dolgozott, éppen azért, mert jó összekötő kapocs volt a budai oldal és a külvárosi kerületek között. Mára azonban a külvárosi vendégeinknek kétszer-háromszor annyi időbe telik, hogy bejussanak, így lemorzsolódtak, és a fodrászat megélhetése került veszélybe, tette hozzá Szentkirályi Alexandra. A kamatstop megvédte a KKV-kat a megemelkedő hozamkörnyezet negatív hatásaitól. Az intézkedés kivezetése sem jelentett többletterhet számukra a csökkenő hitelkamatoknak és a bankokkal megszületett megállapodásnak köszönhetően, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságstratégiáért, pénzügyi forrásokért és makrogazdasági elemzésért felelős államtitkára egy szakmai konferencián. Lóga Máté hangsúlyozta, tavaly az államilag támogatott hitelprogramok, köztük a Baross Gábor újraiparosítási hitelprogram, a Széchenyi Kártya program, vagy a Garancika hitelgarancia kezességvállalásai révén sikerült megakadályozni a vállalati hitelezés teljes visszaesését és betölteni a jegybank növekedési hitelprogramja után hagyott űrt. A sport és a kultúra elválaszthatatlanok, és ezt a kapcsolatot fejezi ki a Mékúti Központ is, amely egyszerre sportcsarnok és kulturális centrum. Jelentette ki a miniszterelnöki programirodát vezető államtitkár az új több mint 5 milliárd forint állami támogatással épült intézmény átadásán a Bács-Kiskun vármegyei Mékúton. Nagy János a Kulturális Sport és Szabadidőközpont átadásán arról beszélt, hogy a testet és a szellemet egyaránt építeni kell sportolással, olvasással, színházba és koncertre járással, illetve önképzéssel. Éppen ezért a sportnak és a kultúrának mindenhol kiemelt helye kell legyen, nem csak Budapesten, hanem az olyan városokban is, mint Mékút, fogalmazott. A Nemzeti Adó és Vámhivatal által készített SZJA bevallási tervezetet május 21-én ifélig lehet átnézni, elfogadni, módosítani és kiegészíteni. A teendőket nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni, közölte a NAVA távérat irodával. A tervezet átnézését legegyszerűbben az elektronikus azonosítással rendelkezők tehetik meg a NAV honlapján elérhető webes felületen. Kiemelték, hogy aki nem módosít a tervezetén, annak az őstermelőket, az áfás magánszemélyeket és az egyéni vállalkozókat kivéve a kiajánlott tervezet lesz a bevallás május 21-ével. Végül az időjárásról. Szerdán gomoly felhős napos időre van kilátás. Délután délnyugat felől megnövekszik a magas szintű felhőzet. Helyenként nagyobb eséllyel a Dunától keletre valószínű záporzivatar. A délkeleti-keleti szél több helyen megélénkül. Zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 22 és 24 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Thank you.
some place to dance. I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. In your eyes you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2024. május 15-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Bartók Beáta válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Molnár András, a technikai segítséget pedig Fehér Józsefnek és Somogyi Mártonnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat az előttünk álló egy órában. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben József Attila Tavasz van, gyönyörű című verse hangzik el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik, ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Bonifácról és Szent Szervácról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az utallevőknek pedig balesetmentes közlekedést, vigyázzanak magukra!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi rovatunkban ez alkalommal dr. Skorán László ortopédsebész főorvossal beszélget a porcpótlásának új eljárási módjáról, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
az, hogy ugye mondtam, hogy vegyük sorra, említette itt most már nem is egy alkalommal az üvegporcot. Ez az üvegporc, ez mi? Mire kell gondolni? Ez bennünk van?
Ez bennünk van, ez minden, tehát ízületinek az alkotó része, vagyis a csontnak a felszínét az üvegporc borítja az ízületeken belül. Ez a porc sokáig úgy gondoltuk, hogy ez nem regenerálódik, ezt nem lehet tehát pótolni, és korábban a műtéteknek egy részét úgy végeztük el, hogy az érintett területen, ahol porc defektusok, porc hiányok voltak, vagy felfúrtuk, ezek voltak az úgynevezett prédifúrások, hogy onnan abból a felfúrt régióból berreződés jöjjön létre, vagy akár mikrofrakturákat, mikrotöréseket hajtottunk végre, ugyanezt szolgálta, és egy rostos porc alakult ki. A rostos porc azért másabb, mint az üvegporc. A rostos porcnak másabb a keménysége, másabb a szilárdsága, míg az üvegporc egy jobban teherbíróbb felszínt képez. Ennek a technikának pont az a lényege, hogy egy üvegporc felépülését teszem lehetővé, ami Magyarországon még nem lehet csinálni sajnos, hogy azt mondjam, hogy 8-9, akár 10 hónap múlva megcsinálok egy térizületi tükrözést, és nézem a beépülést, de Németországban, tehát ezt megcsinálják. És Németországban 9 hónap elteltével nem lehet megkülönböztetni a beépített porcot az épp porctól.
Ne haragudj, de hogyha ezt így lehet figyelemmel kísérni, ha vannak jelek, meg lehet vizsgálni, hogy az embernek milyen a porcának milyen a szerkezete, akkor nincs arra medicina, vagy valami javallat, hogy ezeket a dolgokat elkerülje, tehát, hogy eleve felturbozza a porc rendszerét, hogy ne történjen ilyen törés, vagy egy ilyen...
Hát, tehát maga a baleseti mechanizmusban ugye aztán kikerülhetetlen, hogy
na de
valaki
azt mondta, hogy van olyan amikor gyengébb porc összetétele, vagy rendel
amikor tehát levádik gyerekkorban igazából ennek. Tehát ezt nem lehet kivédeni, ez kialakul több oknál fogva. Igazából felnőtt korban leginkább balesetek, vagy pedig szintén keringészavart látunk. Most ezek a betegségek nagyon sokszor sportolóknál jelennek meg, akiknek ki van téve mondjuk akár a tércsípő ízületük, egy erőteljesebb fizikai igénybevételre. Ott keringési zavarok jönnek létre, akár a csontban, és a csont feletti porcréteg lökődik le, vagy pedig baleset mechanizmussal egy csavarú mozgásnál lejön a porc felszín.
Uh-huh. Mert ha jól figyelek, akkor ehhez kell egy egészséges keringési rendszer működtetni. Sok minden kell ahhoz, hogy ez jól szuperáljon, hogy úgy mondjam. Azt viszont, hogy porckopás következtében alakul, azt úgyse védi ki az ember, mert az életkor előre haladtával ez igencsak meg fog jelenni.
Igen.
Ugye?
Igen.
Na ez eléggé negatív kicsengés, úgyhogy ezt a témát abba hagyom. Menjünk vissza erre a bizonyos üvegporc és rostos porc. Az, hogy ki ennek a mennyisége vagy előfordulási aránya, az függ a test anatómiai összetételétől?
Nem, mindenki, tehát minden embernek van egy bizonyos mennyiségű üvegporc a szervezetében, és ez csak az ízületekben található meg.
Mert jó lenne ezt pótolni például akármilyen...
Vannak rá technikák, tehát Oroszországban voltak sejtenyészetek, ahol kivették a beteg lábából a porcot, és akkor tenyésztették az üvegporcot bizonyos ideig, utána azt egy újabb műtét kapcsán egy úgynevezett hálót vartak rá a defektusra, és a defektus alá feskendezték be tehát ezt a porc tenyészetet. Egyrészt nagyon drága volt, kettő nem váltották be azokat a reményeket amik voltak. Még Magyarországon mindig a legelterjedtebb ezek a csontblokkoknak a beültetése, a mozaik plasztika, de ez egy feltárásos műtét, jóval
drasztikusabb.
Hát drasztikusabb is, és a felépülés is elhúzódóbbá válik. Nyilván, hogyha
de biztonságosabb ezek szerint?
Vagy
nem lehet ilyen? Hát ez a
mozaik
plasztikás. Nem. Tehát akkor költségben lehet akkor eltérés.
Igen.
Elhangzott egészségügyi rovatunkban ez alkalommal dr. Skorán László ortopéd sebész főorvossal beszélgetett a porc pótlásának új eljárási módjáról. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán, az M0-as autóút csomópontjánál módosult a terelés. Most a főváros felé tartó oldalon dolgoznak a 13-as és a 10-es kilométer között, mely következtében a külső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Vásáros-Namény irányába a külső és a leálló sáv vehető igénybe. Magyarút térségében aszfaltozás végett a forgalom sáv elhúzással, a külső és a leálló sávon halad a főváros irányába. A Vásáros-Namény felé vezető oldalon, Gödöllő térségében a 33-as és a 35-ös kilométer között aszfaltoznak. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé pedig a külső és a leálló sáv járható. Még mindig az M3-as autópálya tekintetében burkolatfelújítást végeznek Füzesabony és Mezőkövest között is, ahol a főváros felé vezető oldalt a 119-es és a 111-es kilométer között lezárták. Így a Budapest felé haladók az ellenkező oldal belső sávján autózhatnak, Vásáros-Namény felé pedig a külső és a leálló sávon halad a forgalom. A munkavégzés kapcsán a 114-es kilométernél lévő Füzesabony csomópont le- és felhajtó ágát lezárták Budapest felé. Ezen felül a Mezőszemerei pihenő sem használható még a főváros irányában. A 122-es jelű Mezőszemerei, valamint a 142-es jelű Gelei pihenő környékét már nem érintik sávelhúzásos terelések, azonban a főváros irányában továbbra sem használhatóak. A Vásáros-Namény felé vezető oldalon, Mezőcsát közelében a 155-ös és a 158-as kilométer között korábban csak a külső sáv volt járható felújítási munka miatt. A korlátozás befejeztével a közeli 156-os kilométernél lévő Mezőcsát Helyőpapi csomópont ismét használható. Ugyancsak a Mezőcsát Helyőpapi csomópont térségében, de a főváros felé vezető oldalon aszfaltozás véget kell sávzárásra készülni a 158-as és a 156-os, valamint a 154-es és a 152-es kilométer között. A Vásáros-Namény felé vezető oldalon Polgár térségében javítják a burkolatot. A 171-es és a 174-es kilométer között a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át, így ott irányonként egy-egy sáv járható. A Polgár csomópont már mindkét irányban használható. Szintén Vásáros-Namény felé a 216-os és a 226-os kilométer közötti szakaszt felújítják, ezért lezárták. A forgalom a Budapest felé vezető oldalon halad, irányonként egy-egy sávon. A 221-es kilométernél fekvő Nyíregyháza nyugat csomópont le- és felhajtó ágát is lezárták az érintett irányban. A 3-as főúton Miskolc déli határában a 179-es kilométernél felújítják a Harsányi úti felüljárót, a forgalmat mellékutcákra terelik. A 4-es főúton Törökszent Miklós elkerülő szakaszán a 116-os és a 119-es kilométernél az M4-es autóút építéséhez kapcsolódó munkálatok miatt sávelhúzással terelik a forgalmat. Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es és a 144-es kilométer, majd a 149-es kilométernél is félpályás lezárás mellett dolgoznak, hídépítés, illetve az M4-es autóút építéséhez kapcsolódó munkák miatt. Mindhárom helyen napközben jelzőrök segítik a közlekedést. A 24-es főúton Recsk átkelési szakaszán a 28-as, a 35-ös és a 37-es kilométernél elektromos vezetékeket kötnek be. Félpályás lezárás mellett dolgoznak a szakemberek. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Szintén Szentdomonkos térségében, de az 51-es és az 52-es kilométer között támfalépítés miatt van félpályás lezárás. A 33-as főúton Debrecenben a 109-es kilométernél építési munka miatt mindkét irányban sávlezárásra kell számítani. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, mindenkit hazavárnak.
Got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. When I look back now, the summer seemed to last forever.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg, hogy milyen időjárásra készülhetünk az előttünk álló napokban. Ma gomoly felhős napos időre van kilátás, délután délnyugat felől megnövekszik a magas szintű felhőzet. Helyenként nagyobb eséllyel a Dunától keletre valószínű zápor vagy zivatar. A délkeleti-keleti szél több helyen megélénkül, zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 22 és 24 fok között várható. Csütörtökön az ország délnyugati harmadán felén vastagabb, zártabb felhőzetre számíthatunk, arra felé kisebb eső, zápor előfordulhat, másutt a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés ígérkezik csapadék nélkül. A délkeleti-keleti szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 8 és 15 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet. Délutára 20 és 26 fok közé melegszik fel a levegő, a délnyugati tájakon lesz a hűvösebb. Pénteken délnyugat felől megnövekszik, majd az ország délnyugati felén felszakadozik, csökken a felhőzet. Több napsütés délelőtt az északkeleti, délután a délnyugati megyékben valószínű. Sokfelé várható zápor, zivatar, a zárt felhőzetből tartós eső is akár. Többfelé jelentős mennyiségű csapadékra van kilátás. Gyakran megélénkül, olykor megerősödik a keleti, délkeleti, majd a délire forduló szél. A hőmérséklet hajnalban általában 8 és 13 fok között alakul, de a kevésbé felhős északkeleti vidékeken hűvösebb lehet. A délutáni órákban többnyire 19 és 25 fok várható, de a tartósabban csapadékos tájakon ennél hűvösebb lesz. Szombaton a zárt felhőzet elhagyja az északkeleti megyéket is, nyomában gomoly felhős napos idő várható, és az ország északkeleti felén több helyen fordulhat elő zápor-zivatar. A délnyugati szél sokfelé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 9 és 14, a délutáni órákban általában 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, de az északkeleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb lesz. Vasárnap a gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható. Szorványosan nagyobb eséllyel az ország északkeleti felén alakulhat ki zápor-zivatar. Csupán kevés helyen élénkül meg a déli szél. A hajnali 9 és 16 fokról 20 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Jó hír, hogy fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. Ugyanakkor a pollen terhelés a hét első felében fokozatosan erősödik. Az átmeneti időszak koranyári allergénjei közül a pázsit főfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. A csalánfélék virágporának mennyisége fokozatosan emelkedik, országosan még alacsony, helyenként elérheti a közepes szintet. Alacsony koncentrációban jelen van a levegőben a lórom, az útifű, a sásfélék és az ernyős virágzatúak pollenje is. A fák közül a fenyőfélék pollen koncentrációja a közepes magas tartományban alakulhat. Az eperfaféléké, a tölgyi, a bodzái és a vadgesztenyéjé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban pedig még jelen van a levegőben a kőris, a platán, a nyír, a ciprus és tiszafafélék, a dió, a fűz, a komlógyertyán és a bükk virágpora fokozatosan csökkenő mennyiségben. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A nap verse.
Tavasz van, gyönyörű tavasz. A vén Duna karcsú gőzösökre gondol. Tavasz van, hallod-e? Nézd, hogy karikázik mezei szagokkal a tavaszi szél. Jaj, te érzed-e? Szerető is kéne, friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás. Őzikém, mondanám, ölej meg igazán. Minden gyerek lelkes, jóízű kacagás. Tavasz van, gyönyörű, jó trikkant az ég. Mit beszélsz, korai? Nem volt itt sose tél. Pattansd ki a szíved, elő a rügyekkel. A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél.
Elhangzott József Attila, Tavasz van, gyönyörű című verse. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja. 1905. április 11-én született Budapesten, apja szappanfűző munkás, anyja mosónő volt. Az apa 1908-ban elhagyta családját. Nagy szegénységben éltek, 1910-ben Attila öcsödre került nevelőszülőkhöz, 12-ben tért vissza Budapestre. Édesanyját 1919-ben veszítette el. A következő évtől a makói gimnáziumban tanult. Ekkor ismerkedett meg Juhász Gyulával, az ő segítségével és előszavával jelent meg első verses kötete, a Szépség koldusa. 1924-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be, innen azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Ezután Bécsben, majd Párizsban tanult, tagja lett az Anarchista Kommunista Szövetségnek. 27-ben tért haza Budapestre, 1930-ban belépett a Kommunisták Magyarországi Pártjába. 34 után szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot. A Baumgarten alapítványból 35-ben segít, a következő évben jutalmat kapott. Utolsó kötete az 1936-ban megjelent, Nagyon fáj sem hozta meg a várt elismerést. 1937. december 3-án Balatonszárszón hunyt el. 1938-ban posztumusz Baumgarten díjat kapott, 48-ban életművét Kossuth díjjal tüntették ki. 2001-ben posztumusz Magyar Örökségdíjban részesült.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Béke és jövő. Ferenc pápa találkozója a gyerekekkel. A boldogság az, ha békében élünk barátokként. A pápa beszéde a paleográfia, a diplomácia, a levéltár és a könyvtár gazdálkodás vatikáni képzéséről. A Szent Atya levele az argentin szegények vértanúja Carlos Mujica meggyilkolásának 50. évfordulójára. Ferenc pápa találkozója a gyerekekkel. A boldogság az, ha békében élünk barátokként. Mi a boldogság, és hogyan élhetünk mind testvérekként? Mi a háború, és miért fontos a béke? A nagyszülők és az unokák közötti kapcsolat, és annak szépsége, hogy Isten ölelésében úgy érezzük magunkat, mint édesanyánk karjában. Mindenről szó volt a Fratelli Tutti Alapítvány testvériségről és jövőről szóló találkozóján, amelyen a pápa élénk párbeszédet folytatott a résztvevő gyerekekkel. Gyermekek, a jövő nemzedék címmel a vatikáni új szinódusi aulában tartották szombaton délután a Be Human mottójú eseményt az emberi testvériségről. A kerekasztal beszélgetések 12 csoportban zajlottak, az emberséges és békés jövő témáiról, amelyeket a Fratelli Tutti Alapítvány szervezett élén Mauro Gambetti bíborossal, a pápa vatikánvárosi helynökével. Jelen volt mintegy 30 béke Nobel-díjas, a tudományos egyetemi élet kiválóságai, a vállalkozások, intézmények és sport, az információ, a munka, az egészség, a digitális élet, a nevelés, a helyi önkormányzatok és az élelmiszerbiztonság világának elismert képviselői. valamennyien Ferenc pápa Fratelli Tutti kezdetű enciklikájának buzdításából kiindulva keresték a választ arra, hogyan kerülhetjük el a háborúkat és a szegénységet. Ferenc pápa délután 5 óra előtt pár perccel érkezett a gyermekek asztalához, amikor a jövő témájáról volt szó. Egy órával korábban Áldokán Nyóli vezetésével kezdődött a találkozó. Enzo Fortunato atyával ők ketten koordinálják a gyermekek világnapját is, amelyet május 25-én és 26-án tartanak. A Szentatya érkezése előtt felszólalt többek között Jody Williams, béke Nobel-díjas, a Béke Városa Gyermekeknek Alapítvány gyermekeinek kísérője. A pápát fogadó műsorvezető elmondta, hogy a gyermekek számára létrehozott kerekasztal a Szentatya nagy intuíciójából született, aki arra buzdít, hogy hallgassuk meg a legkisebbeket. Ma ültetjük el azokat a magvakat, amelyek, ha kicsiráznak, segítenek jobban kialakítani a kollektív lelkiismeretet, mint ahogy azt mi tettük felnőttek idáig. Újra föl akartuk fedezni önmagunkban a gyermeki szívet, hogy felnőttként egy olyan társadalomhoz járuljunk hozzá, ahol a barátság uralkodik, nem a háborúk és a konfliktusok, mondta el Gambetti bíboros a pápát köszöntve. Mariella Enok, a Római Gyermek Jézus Kórház volt igazgatója, egy olyan projektről számolt be Ferenc pápának, amely az egész világra kiterjedően kívánja gyógyítani a kisbetegeket, egy telemedicina rendszernek köszönhetően. Marco Impagliazzo, a Sant'Egidio közösség elnöke, erőteljes felhívást intézett mindenkihez. Ne szokjunk hozzá a háborúhoz és a gyermekek szenvedéséhez, akik a konfliktusok első számú áldozatai. Az új színódus jaulába ekkor megérkeztek a gyerekek, néhányan egész kicsik édesanyjuk kíséretében. Sokan odaszaladtak a pápához, kezet fogtak vele, mellé ültek, körülvették őt. Megmutatták színes rajzaikat, melyeket neki készítettek, aztán helyet foglaltak és rázendítettek egy dalra a testvériségről, ütemesen tapsolva közben. Quello che vogliamo è la fraternità, se non ce l'abbiamo, che succederà? A testvériség, amit mi akarunk, de ha nem sikerül, mi lesz velünk? A Szent Atya nem akart nekik beszédet mondani, nem voltak papírok a kezében, hanem egy kérdéssel indított.
Cos'è la felicità?
Nektek mi jelenti a boldogságot?
Per me la felicità nel mondo è essere tutti uniti, essere una sola famiglia, la famiglia di Dio.
Az, ha mind együtt vagyunk, egy család, Isten családja, válaszolt egy kislány.
Per me la felicità nel mondo è la pace.
Nekem a boldogság a béke, mondta egy kisfiú.
Dove si compra la felicità?
És hol lehet venni a boldogságot? Kérdezte a pápa. Mire a válasz?
La felicità non si compra, viene proprio da noi.
Azt nem lehet megvásárolni, belőlünk jön, felelte egyikük, mire a pápa megdicsérte. Aztán a veszekedésről, a háborúról kérdezte őket a Szentatya, majd az Istennel való kapcsolat következett, amelyhez a mindennapos ima és a szeretet segít minket.
Ma se un bambino è di questa parte della guerra, un altro di questa parte della guerra, sono nemici?
Vannak gyerekek, akik a front két oldalán szenvednek ugyanattól a háborútól. Akkor ők ellenségek? Nem, mert nem tehetnek a háborúról, hangzott a válasz. Mind egy családhoz tartoznak. Ahhoz, hogy ne legyen háború, szeretettel kell megosztani a békét, javasolták a gyerekek. Végül a nagyszülőkről sem feledkeztek el a találkozón, imádkoztak az egyik kisfiú nagymamájáért, majd a pápa kifejtette, miért döntött úgy, hogy életre hívja a gyermekek világnapját.
Uno pensa che il futuro dell'umanità c'è nelle persone.
Az emberiség jövője nem a felnőttek kezében van, hanem a gyermekek és az idősek kezében. Az ő találkozásukon múlik a jövő, gondoznunk kell időseinket, akik átadják a bölcsességet a gyerekeknek, hogy jó irányba fejlődjenek. Isten ölelésében pedig biztonságra lelünk, akár az anyukánk karjában,
mondta még Ferenc pápa.
Vi benedica Dio onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
Amen.
Grazie tante e a presto.
Grazie a voi.
Ferenc pápa a paleográfia, a diplomácia, a levéltár és a könyvtárgazdálkodás vatikáni képzéséről. Május 13-án hétfőn délelőtt fogadta Ferenc pápa a Kelemen teremben a paleográfia, a diplomácia, a levéltár és a könyvtárgazdálkodás vatikáni iskoláinak oktatóit és hallgatóit. Miközben megköszönte nekik az állandó megújulást igénylő oktató munkájukat, arra intette őket, hogy soha nem szabad megelégedni az elért eredményekkel, amikor döntő és korszakos jelentőségű kulturális kihívásokkal kell szembenézniük a mai korban. A vatikáni paleográfia, diplomácia és levéltár iskolája 140 éves, míg a vatikáni könyvtárgazdálkodás képzése 90 éves jubileumát ünnepli, és Ferenc pápa ebből az alkalomból fogadta a nevezett oktatási intézmények 200 fős csoportját. A két magas szintű felsőoktatási intézménynek a pápa megköszönte a szolgálatát, amellyel sok levéltárost és könyvtáros készítenek fel az egyházban és a világban folytatott küldetésükre. A vatikáni képzési intézmények feladata, hogy segítsék és támogassák azokat az embereket, akik a Lukács evangélium bevezetőinek módszertana szerint elejétől kezdve mindennek szorgalmasan utána akarnak járni, hogy ezáltal győződjenek meg annak a megbízhatóságáról, amikre tanították őket. A tanításnak az a megbízható szilárdsága ma is nagyon szükséges, amikor sok hírt, igazolás és kutatás nélkül terjesztenek, állapította meg a pápa. Örömmel szemléli ezt az állandó megújulást igénylő oktató munkát és azt a megbecsülést, ami a két iskolát övezi. Továbbá hálás az elkötelezettségükért, melyet az intézmények teljes elismertetése érdekében kifejtenek. Azonban soha nem szabad megelégedni az elért eredményekkel, amikor döntő és korszakos jelentőségi kulturális kihívásokkal kell szembenézniük. A Szent Atya ezek közül párat kiemelt és figyelmükbe ajánlott. Ilyenek például a globalizációhoz kapcsolódó főbb kérdések köréből a tudás ellaposodásának és leértékelődésének kockázata, a technológiákkal való egyre bonyolultabb kapcsolatok, a kulturális hagyományokról szóló megfontolások, amelyeket kényszerítő körülmények közt kell ápolni és terjeszteni. A tudás forrásai ellenben mindenkit oda kell engedni, senkit sem lehet kizárni, de meg kell védeni mindenkit attól, ami mérgező, egészségtelen és erőszakos a közösségi média és a technológiai tudás világában. Ebben az összefüggésben az első kívánatos képesség a nagy nyitottság a párbeszédre és a befogadásra, főként a peremre szorultak esetében, továbbá az anyagi, kulturális és lelki szegénység terén is. A tanulmányok pedig számoljanak a mai emberek törékenységével, de gazdagságával is. Ez nem csak a diákokra vonatkozik, hanem a tanáraikra is. Ferenc pápa szerint a két vatikáni iskola az elmúlt években mélyreható reformokon ment keresztül, de továbbra is szembe kell nézniük a tudást őrző egyéb helyekkel, más hasonló szakmai továbbképző intézmények igényeivel, hogy megértsék és megosszák a tapasztalatokat, hogy növekedjenek a nyitottságban, és hogy elkerüljék az önreferenciaritást, az állandó önmagukra hivatkozást. Szabadon hozzáfűzte, hogy csúnya dolog, ahogy Argentinában önző, önös módon mondogatják, én, engem, nekem, értem, rólam. az iskola legyen a valódi újrakezdés kiinduló pontja. Valójában ezt kellene szolgálni ennek a két évfordulónak is, amiket most ünnepelnek, nem is csak azért, hogy tiszteletben tartsuk a régi dicsőségeket, vagy hogy hálával emlékezzenek azokra, akik a múltban szerették és támogatták ezeket az intézményeket, hanem legyen bátorságuk szembenézni a jövővel, hogy újra átgondolják a feladataikat a kulturális és szakmai világból érkező igények előtt. Eredetüknél fogva ezeket az iskolákat döntő mértékben jellemezte a problémák és tanulmányok kimagaslóan gyakorlatias és konkrét megközelítése, a Szent Atya által többször is jelzett irányvonal szerint, mert a dolgok valóságával való összehasonlítás többet ér az ideológiánál. Az ideológiák mindig ülnek, jegyezte meg a pápa. Itt levéltárosok, könyvtárosok képzése folyik, konkrét kapcsolat útján nem csak tanulmányokkal, hanem a könyvtári, levéltári szakmát végzők élő tapasztalatával is. Az itteni tanárok kiváltsága, hogy a képzéshez közvetlenül abból az évszázados örökségből meríthetnek, ami a levéltár és a könyvtár feladata és felelőssége, hogy megőrizze és átadja azt a jelen és a jövő nemzedékeknek. Ezek a kapcsolatok pedig amellett, hogy lehetőséget kínálnak egyfajta technikai jártasság elsajátítására, ösztönzik egyúttal a szellemi és emberi nyitottságot is. Legyen ez a konkrétság és nyitottság a két vatikáni iskola eljövendő útjának sarkcsillaga. Ezekkel remények alatta végül Ferenc pápa szívből apostoli áldását, a paleográfia, a diplomácia, a levéltár és a könyvtárgazdálkodás Vatikán iskoláinak oktatóira és hallgatóira.
A pápa levele az argentin szegények vértanúja Carlos Mugica meggyilkolásának 50. évfordulójára. Ferenc pápa Carlos Mugica argentin pap meggyilkolásának 50. évfordulója alkalmából megemlékezett a vértanú örökségéről, amelyet a szegények és a társadalom peremére szorultak szolgálatában végzett. 1974. május 11-én Carlos Mugica argentin papot, aki a szegények mártírjaként ismert, lelőtték az esti szentmise után a Solanos Szent Ferenc plébánián Buenos Aires Villa Luro kerületében. Kiváltképpen a szegények iránti elkötelezettsége miatt emlékeznek rá. Halálának 50. évfordulóján az életére emlékezők között van Ferenc pápa is, aki levelet küldött erre az alkalomra Argentínába. Jorge Ignacio García Cuerva, Buenos Aires érseke olvasta fel Ferenc pápa levelét, amelyben köszöntötte mindazokat, akik megemlékeztek az évfordulóról a május 12-i Buenos Aires-i Mugica hónap záró miséjén. Az esemény sorozat részeként szentmiséket, ünnepségeket és egyéb programokat tartottak Mugica atya népe szívében él mottóval. Mint minden egyházi szertartás, ami sokkal több, mint egy történelmi megemlékezés, lehetőséget nyújt arra, hogy megújítsuk a testvéri és elkötelezett jelenlétet azok között, akik nehéz kereszteket hordoznak, írta levelében Ferenc pápa. Mindenkit arra buzdított, hogy továbbra is szívvel, lélekkel kísérjék el azokat, akik mindenféle szegénységben szenvednek. Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy Carlos atya tanúságtétele megtanít bennünket arra, hogy ne váljunk az ideológiai gyarmatosítás vagy a közömbösség kultúrájának áldozatává. Kérjük az Urat, hogy az egyház társadalmi tanításának elvei teremjenek gyümölcsöket közösségeinkben, és ezen keresztül az egész társadalom életében, tette hozzá. A Szent Atya arra is buzdította a híveket, hogy keressenek befogadó helyeket, mellőzve a másik kirekesztését, és felszólított, hogy a szakadást ne hallgatással és cinkossággal, hanem egymás szemébe nézve, a hibák elismerésével és a kirekesztés felszámolásával oldják fel. Carlos Mugica atya a Buenos Aires-i nyomornegyedek papjai úttörő csoportjához tartozott. 1930. október 7-én született a Recoleta negyedben, az argentin főváros egyik legelőkelőbb területén. 20 évesen beiratkozott a jogi egyetemre, de a Szent Év alkalmából Rómába tett útja után elhivatást érzett a papságra. Belépett a szemináriumba, és 1959-ben szentelték pappá. Szolgálatának első éveit a kevésbé fejlett városnegyedek családjai körében töltötte. Egyetemi tanár volt, és híressé vált heti homíliái által, amelyeket a helyi rádió közvetített. Megalapította a papok a harmadik világért mozgalmat és a Cura Vieros mozgalmat. A nyomornegyedek első papja lett. A katonai diktatúra idején a 31 néven ismert nyomornegyed első papja lett. Évekkel később Buenos Aires kormánya hivatalosan is tiszteletét fejezte ki iránta azzal, hogy Mugica atyáról nevezte el a negyedet. Mugica atya tettei a baloldali peronista mozgalmak politikai aktivizmusát tükrözték az 1955-ös puccs után, amely megdöntötte Juan Domingo Perón elnök kormányát és számüzetésbe kényszerítette Peront. Mugica atya halála a peronista mozgalmakon belüli feszültségekből fakadt. Állásfoglalásai és kormányzati megbízatásai kiváltották a konzervatívabb argentin lapok és a papság egy része kritikáját. Annak ellenére, hogy elutasította a politikai erőszakot, 50 éve, május 11-én a templom előtt agyonlőtte az argentin antikommunista szövetség egyik képviselője. Temetésén 20 ezer ember vett részt, hangsúlyozva a pap jelentőségét a politikai mozgalmak és a helyi közösség számára.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mennyei atyához intézett főpapi imájának következő részében Jézus tanítványaiért fohászkodik. A tanítványoknak tudniuk kell, hogy a Jézussal való egységben és az egymással való egységben tapasztalják meg az atya szeretetét. Az apostolok és az apostoli lelkületű egyház felelőssége abban áll, hogy a Jézustól kapott tanítást megőrizzék és továbbadják. Mit jelent tehát az egység, amiről Jézus beszél? Kár volna azt leszűkíteni csupán szervezeti egységre, amely külső jele a Krisztushoz tartozásunknak. Az egység ugyanis a tanítás tartalmára is vonatkozik, hitünk igazságaira. Jézus átadja nekünk a tanítását, amelyen nem szabad változtatnunk. A tanítás és a hit egységének hordozója és védelmezője tehát kezdetben az apostoli testület, majd későbbiekben az egyház. Az egység megőrzése és a tanító tevékenység nem lesz könnyű az egyház számára, hiszen mindenkorban szembe kell néznie a világ gyűlöletével, azokkal, akik nem fogadják el a krisztusi igazságot. Ismét egy olyan prófétai kijelentés ez, amely megvalósulását sokszor láthatjuk az egyház történelme folyamán. Jézus ehelyütt igazságnak nevezi a tanítást, amelyet az atyától kapott, és amelyet átadott az embereknek. Az Úr tanítása elsősorban nem útmutatás ahhoz, hogy hogyan érvényesüljünk a földi életben, hanem iránymutatás az ember számára az üdvösség útján.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó. Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent Vagy Uram 98-as, 95-ös,
az Éneklő Egyház énekeskönyv 555-ös, végül a Szent Vagy Uram 97-es számú éneke hangzik el. És még egyszer a számok sorrendben, a Szent Vagy Uram 98-as, 95-ös, az Éneklő Egyház énekeskönyv 555-ös, végül a Szent Vagy Uram 97-es számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.